A maratoni adás folyamunk utolsó interjújához érkeztünk, és egy igazi csemegével készültünk ma estére nektek. Szilágyi Ákost hívtuk el, aki talán leginkább az utóbbi időszakban az Új Péter által készített podcast beszélgetésekből ismerhettek meg. Legutóbb is ő készített vele egy átfogó kétórás nagy interjút, és ez is ikletett meg inket, hogy elhívjuk, és azt gondoljuk, hogy vele zárjuk ezt az adás folyamot, hogy egy picit így szuverenitásvédelemről, orosz hatásról, és úgy általában az előttünk álló kihívásokról, és a magyar értelmiség, a magyar intelligencia erre adható válaszairól, a válaszainak a minőségéről próbáljuk egy kicsit értekezni. Itt is már velem szemben. Szervusz Ákos, nagyon megtisztelő elfogadtad a meghívásunkat, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Én is köszönöm a meghívást.
A vészterhes idők jellegét pontosan mutatja, hogy nem a csodálatos Tarkovszki kötetedről fogunk sajnos beszélgetni, nem az orosz kultúra egyébként felforgatóan gyönyörűséges eredményeiről. Tényleg, bocsáss meg, ennyit engedj meg nekem. Ki az a kortárs orosz filmes most, akit kifejezetten kedvelsz és követsz?
Filmrendező?
Igen.
Hát a Szokurov az utolsó, akit én nagyra becsülök, és egy nagyon jó filmmel tulajdonképpen lezárta. Nem, egy évek jelent meg, és online, csak online mutatták be. Magyarországon se híre, se hamba. Nagyon jelentős film. Az a címe, hogy Tündérmese, valami ilyesmi. Nem akarom elmondani, mert...
Nem, de akkor ajánljuk a nézőt mindenképpen.
Így van.
Én sem láttam, meg fogom nézni.
Érdemes.
Még egy kérdést engedj meg, mert ugye szerintem egy nagyon tragikus aspektus az egész Oroszországhoz való közeledése a kormánynak, ami közben egy erőteljes távolodása az orosz kultúrától a magyarnak. Tehát, hogy én azért emlékszem még arra, hogy a 2000-es években is például voltak még orosz filmnapok, arra is emlékszem, hogy teljesen természetes volt, hogy orosz szerzőknek a könyveit nagy számban fordítják, még akkor is, és hát akkor ne is beszéljünk a 60-as, 70-es évekről, amikor nyilván sokkal élénkebb volt, nyilván politikai okokból is a kapcsolat a két ország kultúrája között. De hogy látod, mi a legnagyobb vesztesége annak, hogy az ukrajnai háború miatt lényegében feketeseggűvé vált az orosz kultúra is a nyugati elit szemében. Nyilván ez egy picit enyhült mostanra, de hát még például most is, amikor az anya Netrebka föllépett a Magyar Állami Operaházban, az ukrán nagykövet követelte azt, hogy hát neki nehogy fellépési lehetőséget biztosítsanak, miközben Netrebka amúgy elhatárolódott már Putyintól, meg elhatárolódott a ukrajnai agressziótól, és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett. De hát nyilvánvalóan ez egy létező tendencia. Milyen veszteségeket azonosítasz itt be?
Ez, hogy is mondjam, tehát egy háború körülményei, rendkívüli körülményei között, egy rendkívül véres háború körülményei között érthető. De ez ugyanaz a tendencia, ez a cancel culture, csak itt cancel Russian culture, ami az ukrajnai változatban azt jelenti, hogy egy példát mondjak, ami számomra sokkal durvább, de érthető, hogy Odesszában, amely azért elég jelentős mértékben orosz és zsidó kulturális hely, ukrán kevésbé, ott mondjuk Viszocki nevét, a Zsvanyecki nevét, Iszák Bábel nevét, utcanévtáblák, emlékművek, emlékhelyek. Ezek jellegzetesen Odesszához kötődő írók, színész, a Viszockit nem kell bemutatni, Ilfés Petrov nevét, azt mostanában törlik. Tehát tulajdonképpen mindent, ami orosz, pusztán azért, mert orosz. Na de, itt emlékeznünk kell arra, hogy 1956-ban, hát minden forradalomban ott van a képrombolás, az ikonoklazmusnak a tendenciája, és hát emlékszünk könyvmágiákra 56-os utcán, kipakolták az orosz nyelvű könyvesboltot, ott látjuk, hogy Lenin, meg Sztálin művei égnek, stb. De égnek Puskin művei, égnek Tolsztoj művei, és ez nem kulturális barbarizmus. Ugyanis a Ciril betűbe 1956-ban az elnyomó hatalomnak és a magyar zsarnoki államszocialista berendezkedésnek a jelent meg. Tehát nem a Puskint törölték, hanem a hatalmat. Mm-hmm. És itt merem remélni a legtöbb esetben nem az orosz kultúrát, tehát azt reménytelen is törölni, és hogy most egy-két évig törlik, nem törlik. Hát mit mondjak, ugye a múzeum körút az első világháború közepén, lehet, hogy rosszul, bocsánat, Mustafa vagy Szelim Pasa körútra lett átcserélve, de például Szentpétervár 1914-ben első világháború kitör, a pogromok, németellenes pogromok azonnal az utcán a német követséget szétverik, és a cár ezt a csúnya német szót, ugye Sankt Petersburg oroszban, tehát a eredetileg németes, ezt szlávosra, Petrográd, ezt nem a bolsevikok találták ki, hanem a cár. Tehát abban a pillanatban a nevek, az átnevezések, ebben a tébolyban élünk, nagyon jó lenne elképzelni egy olyan jövőbeli ukrán kultúrát, ukrán nemzeti kultúrát, amely képes befogadni az összes területén élő népnek a kultúráját, elfogadni a nyelvi autonómiáját, beleértve természetesen az oroszt, és hát azt a hatalmas, több száz éves együttélést, ami az orosz és a ukrán értelmiség és maga a nép között volt. Tehát a Szovjetunió története az nem írható le úgy, hogy az Oroszország története. Igen. A szovjet elitbe hát egyharmad, vagy néha fele, az bizony etnikailag ukrán volt, belorusz volt, kaukázusi, Szálin alatt teljesen kaukázusi volt. Egy birodalmi jellegű elit az mindig sok etnikumú. És ott nincs asszimiláció, tehát ott büszkén vállalja, a Sztálin se igyekezett eltitkolni a grúz akcentusát, olyannyira, hogy az őt alakító színész, az nagyon hangsúlyosan ezt a grúz akcentust hozta az filmvásznon is.
Mindjárt átérünk majd a voltaképpeni témánkra, csak amikor készültem erre az interjúra, akkor ránéztem a Wikipedia oldaladra, és megihletett a Fölös Példány nevű művészeti kollektívátok, amit 79-ben alapítottatok művészbarátaiddal, legalábbis a Wikipedia oldal tanúsága szerint, akikkel ti igazából a Beatrice Punk együttessel közösen léptetek föl, ami, ez már a Feró-féle volt?
Hogy mi?
Hát itt a Nagy Feróval előttetek.
Hát a Beatrice az a Nagy Feró.
Igen.
Szóval anélkül elképzelhetetlen. Ez 79-80, amikor ők eléggé mellőzve voltak, hát ez a punk kultúra tulajdonképpen, a punk, vagy punk, nem tudom, hogy jobb a magyar fülnek, és ők végeredményben ennek a magyar változatát képviselték, és akkor ilyen megkésett 20 évesek, mi ez a csapat, Elkazovszkitól, Kőbányai János, Györe Balázs,
Temesi Ferenc,
szóval Kemenszki Judit, szóval sokan voltunk, próbálkoztunk a fellépéssel, mert azért az ő csöves közönségük ezt a költészeti performanszot, akár mit csináltunk, ezt nem jól fogadta. Őket akarta hallgatni, és minket állandóan próbált lezavarni. Unta, amit csináltunk.
Évek ez volt még egy dokumentumfilm sorozatunk, három részes Szennyhullám címmel, Laki Gergely kollégának az alkotása, megtalálta a csatornán. De ami alapvetően engem érdekel, hogy az, hogy titeket ennyire elsodort egymást az élet a Nagy Feróval. Tehát, hogy te azért voltak éppen megmaradt egy underground figurának abban az értelemben, hogy a hatalom nem inkorporált téged, Nagy Feró pedig hát nem, hogy inkorporálódott a hatalom által, hanem saját maga kínálja föl saját magát.
De mikor? Most? Azért nagyon nagy különbség a pártállami hatalomba inkorporálódni. Egyébként ott is voltak kísérletek, minket szét akartak választani, tehát nem megyek bele a részletekbe, mindegy. A Nagy Feró, én mindig ezt gondoltam róla, rendkívüli tehetség volt.
Ez nem kérdés.
De az annyiban kérdés, hogy ennek a tehetségnek ő, és nem azért, mert más ambíciói voltak, magyar körülmények között a töredékét tudta realizálni, még leginkább a Beatrice korszakban, aztán később, amikor átalakultak, egy másik, nagyon, bikini.
Igen.
A bikinivé, és hát ő megcsinálta a Hamletet. Most az egész Hamlet az olyan, amilyen. De abban van néhány olyan, ő adja elő, betétdal, lenni vagy nem lenni. Hát az zseniális. Tehát most attól, hogy a Nagy Feró az a Orbán Viktor szerelmes barátja, visszafelé senkinek az életrajzát és a véleményemet róla visszafelé nem fogom átírni, nem fogom kitörölni, ez csak azért mondom.
Nem is akarok véletlenül találni, hogy választ, a bábnak írja.
Ő választott, nagyon sokan választottak.
Erről vala beszéltetek?
Nem, én nem találkoztam vele 30 éve.
Komolyan?
Persze.
Tehát nincs olyan viszony, hogy fölhívhatnád és leülhetnétek esetleg?
Biztos fölhívhatom, de a Fölös Példány meg a Beatrice között nem bírtuk egymást, de nem volt barátság. Szóval ez nem egy baráti viszony volt.
Jó. Menjük akkor rá erre az úgynevezett átláthatósági törvényre.
Azért jöttem.
Erre ezért jöttél. És napok óta találgatja igazából a teljes magyar nyilvánosság, hogy valójában mi lehet a cél, tehát mire való, miért akarja ezt a hatalom eszközként. És ugye a Fidesz kimondottan illiberális hatalomgyakorlását ismerve, mi a te feltételezésed? Inkább a kontrolleszköze, tehát a társadalom bizonyos intézményének a leuralása, vagy egyfajta ideológiai gesztusa, mi ők ismert történetének a továbbfűzése?
Ójaj, nem. Egész más a véleményem, sokkal súlyosabb. Kezdhetem azzal, amivel a harcosok vagy a leharcoltak klubjában Orbán Viktor, ennek a klubnak a vezetője kezdte a beszédét, hogy Magyarország támadás alatt áll. Mert ez igaz. 15 éve támadás alatt áll Magyarország. És a támadást ők intézik Magyarország. Magyarország demokráciája, a köztársaság, az alkotmány, a plurális demokrácia, a liberális alkotmányosság, a sajtószabadság ellen nem beszédet akarok tartani, hanem bevezetni ezt a kis, nem is tudom, szóval tulajdonképpen van egy alarmizmusnak nevezett valami, ugye, amikor nem tudom, találkozni. Én most alarmista akarok lenni, tehát ébresztő. Én szerintem teljes mellékvágány az, hogyha ezzel a törvénnyel, törvényjavaslattal, pontosabban az önkénynek törvény ruhába bújtatott, és már tulajdonképpen elfogadott gyakorlatával úgy nézünk szembe, hogy ez a cenzúra, a sajtószabadság, hogy valami megint még szűkebb lesz minden. Ez egy sokkal-sokkal komolyabb dolog. Én azt gondolom, hogy Magyarországon szerintem kiépült legalább több mint tíz éve, úgynevezett választásos autokrácia van. Ez a dél-kelet-ázsiai államokban, épp Szingapúrtól, Dél-Koreán át, Malajziáig, egy csomó-csomó helyen. Aminek a lényege a leválthatatlan hatalom, tehát az, hogy választásokkal a hatalmat tulajdonképpen mindig csak megerősített. Úgy néz ki, hogy Oroszországban is ez van. És a valóság az, hogy Oroszországban sokáig ez volt. Mondjuk úgy 2010-12-ig, de
igen,
már nem ez van. És Magyarországon is ez a helyzet. Magyarországon ez a 15 év alatt kiépített választásos autokrácia, aminek a lényege az, hogy a hatalom, az összes, már a hatalom, a végrehajtó hatalom, és a végrehajtó hatalom ura, tehát a szuverén, aki személy szerint Orbán Viktor, a szuverén az összes hatalmi ágat ellenőrzi, uralja. Tehát nincs törvényhozás, nincs külön törvény. Tehát az, hogy színre viszik azt, hogy a törvényhozó hatalom most majd meghánya, veti a dolgozó nép ezer gondját és baját, és úgy dönt, hogy Magyarország támadása, tehát nem lehet tovább halogatni ennek. Ez nonsens. Ez ott fönt elhatározzák. A bírói hatalom, a végrehajtó hatalom alá gyűrődött, az alkotmánybíróság, az ügyészség, hadd ne soroljam, a sajtónak, a médiának, nem tudom pontosan hány százaléka, de a túlnyomó többsége, talán az online média bizonyos részei nem csak az őket érinti ez a önkénytörvény ellehetetlenítésé. Elfogadom ezt az újrakeretezést, ez is félrevisz. Tehát én úgy látom...
Mi lenne a jó elnevezés ennek?
Nem tudok jó elnevezést. Hát azt, az értelmezést azt tudom mondani, és mindjárt mondom is. Tehát ez a 15 év alatt képült rendszer, ez sarokba van szorítva most. Tehát, hogy úgy mondjam, a vesztét érzi. A rendszer, mint rendszer. Mert 15 év óta először jelent meg vele szemben, a rendszerrel szemben, a rendszeren kívül pozícionálva magát, egy társadalmi mozgalom, aminek kétségkívül Magyar Péter ad nevet, és ő a, ennek az élesztője és a szervezője és minden, és elég hitelesen csinálja, és jól csinálja, amit csinál, de, de az, a, az az írtóztató társadalmi ellenállás, undor, unalom, kétségbeesés, ami fölhalmozódott az elmúlt 15 évben, az állt mögé. Tehát mögötte valóban egy sikeres, a rendszert leválta, nem kormányváltás. Kormányváltás nevetséges egy választásos autokráciában, és nagyon nehéz. A választást megnyerni még nincs leválasztva a rendszer. De az a lényeg, hogy ez a rendszer beszorítva érzi magát. Na most mindenki abban gondolkodik, hogy hát igen, lehet, hogy, hogy nem lesznek választások, lehet, hogy őt valahogy kivonják a forgalomból, összeomlik a ízés. Igen, de ő rendszerváltást akar, igaz? Mi van akkor, hogyha ez a rendszer, a NER-nek nevezett rendszer, Orbán Viktor, mint rendszer, ez a rendszer maga csinál rendszerváltást. És szerintem ez történik, ugyanis egy átlagos, modern, de hát bármilyen társadalom úgy tagolódik, ízelődik, hát ezt mindenki, ennyit mindenki ért, tud, lát, tapasztal. Van nekünk egy többé-kevésbé érintetlen, vagy a piac által érintett privacy-nk, egy magánszféránk, van egy hatalmi szféra, és van a politikai szféra. Az, amit ők közszférának neveznek, ahol valami szürke, minek is nevezik? Valami mocsár, szürkeség, ugye átláthatatlan, nem, benne van a törvényben, hogy egyre nagyobb és egyre átláthatatlanabb a közszférában ez a szürke valami, stb. Ez maga a közszféra. A közszféra az a közemberi szféra. A közemberi szféra az a politikai szféra. A politikai szféra az nem a hatalom szférája. A hatalomnak tulajdonképpen politikai értelemben coki. Akkor, hogyha a hatalomnak vannak korlátai, vannak fékjei, vannak ellensúlyai, kontrollálja őt a civil társadalom. Hát ez 15 év alatt ennek a túlnyomó többségét ezeknek a korlátoknak leépítették. Ami függés, ami korlát van, az külső korlát. Az az Európai Uniós tagállamiságunkból eredő korlát, ami jelenleg úgy néz ki, mintha mi tulajdonképpen, hát de jure, az unió tagjai lennénk, de facto már nem. Hát nem parancsol nekünk, nem érdekel minket semmi. És a legfőbb ellenségünk, aki miatt Magyarország ma a támadás alatt áll, az az unió, Brüsszel. Hát az a párt, amelyik meg akarja dönteni a törvényes, az örökre megválasztott magyar és újraválasztott magyar kormányt, hát az tehát Magyarországot magát akarja tönkretenni, megdönteni, kizsigerelni, az Brüsszelben van, az brüsszeli párt, az Brüsszel Péter pártja, nem? Tehát a lényeg az, hogy itt azért mondom, hogy én alarmista vagyok, mert ezzel a törvénnyel, ha elfogadják, legalábbis a lehetősége megnyílik, a küszöbére jutottunk annak, hogy ebből a választásos autokráciából totális állam lesz. Mert a totális
állam... Mi az ismérve annak? Az mit jelent a totális állam?
Azt akarom mondani. Mert a totális állam a közszférát, tehát a politikai szférát, amit nagyrészt már fölzabált, fölfalt, megfélemlítés, ezer útja módja van. Mert érdemes megnézni a Mussolini féle totális államot. Ott föl, tehát nincsenek a hatalomtól független, nem lehetségesek intézmények. Nem lehetséges, hogy azt mondja valaki a politikai szférába, amit szembe megy a hatalommal. Holott neki azt kell mondania. Miért beszélünk? Kihez beszélünk? A közszférában kihez? Kit szólítunk meg? A partizán kihez beszél? Kit szólít meg? Még csak nem is valami ellenzéki társadalmat. Ja? Szót ad nagyon sokféle politikai hangnak, megjelenhet benne. De a lényeg az, hogy nem vagyunk hatalom. Nem a hatalom nyelvét, nem a hatalom narratíváit, beszéljük, néha sajnos átvesz mindenki óhatatlanul rengeteg mindent, ez az átláthatósági törvény, jó, újra keretezték itt, ott, az sem legalább ennyit megtettek, de ez egy ilyen nyelvi harc, retorikai harc, ez nevetség. lehetséges, ez komolytalan. Tehát itt föl kellene venni a kesztyűt, legalábbis annak a társadalmi ellenállási mozgalomnak, aminek jelenleg a neve Tisza, és készül a választásokra, és mozgósítja az országot, és becsatornázza a legkülönbözőbb, hogy mondjam, rendszerellenes érzelmeket és politikai akaratokat ebbe a mozgalomba. Ennek föl kellene lépnie, ennek a totálisnak nevezem, mert a totalitárius társadalom szerintem csak egy volt, és az a szovjet volt, náci sem volt, totális állam. Tehát a lényeg a totális államnak, hogy a közszférát felszámolja, megszünteti. Oroszországban ennyivel vannak előbb, hogy ezt a küszöböt átlépték, tehát tulajdonképpen közszféra nincs. A közszférában megjelenő összes intézmény, az a hatalomnak az áttétele, a hatalomszerv. Na most ez a Fidesz gondolkodásában, és hát egy icipici betekintésem van véletlen életrajzi okok miatt Orbán Viktor személyes gondolkodásába. Mindannyiunk életében a fiatalkor nagyon meghatározó. Amit akkor olvasunk, amivel szembesülünk, amire rájövünk, az szinte egész életünkben elkísér. És az egyik ilyen tulajdonképpen találkozásunk vele, ez a Gramsinak az új fejedelme, ami megjelent most már az új jobboldali.
Igen.
Kutatóintézetek nálunk is, de a világon mindenütt.
Ugyanúgy, Orbán is beszél már erről.
Hát azért beszél, mert ez neki egy alap. Tulajdonképpen szakdolgozatát ebből írta. Én akkor, ez a 79-80-81-es világ, akkor én ezzel foglalkoztam, és a szolidaritás volt, a lengyel szolidaritás a kiinduló pont, amennyiben a Gramsci, aki a börtönben írta ezeket a feljegyzéseit, Mussolini börtönében, azt mondja, hogy ugye nem úgy lehet forradalmat csinálni, ahogy Oroszországban, az mese, és az nem is lenne jó, hanem úgy, hogy meghódítjuk a polgári társadalmat, ezen civil társadalmat ért, de tehát az összes intézményét, mondjuk egyházak, szakszervezet, civil intézmények, hogy ebben megszerezni a befolyást, a világnézeti, erkölcsi uralmat, saját intézményeket építeni ki, és így hódítani meg a hatalmat. Most meg kell valljam, hogy ez a szolidaritás mozgalomnak is nem a Gramsci alapján, hanem a logika alapján, hogy közvetlen konfrontációval a rendszert nem lehet megdönteni. Kiderült 68, 56, stb. Tehát ki kell építeni. Most a lengyeleknek nagy szerencséjük volt, hogy ott egy hatalmas, a hatalomtól erősen független egyház volt, és a népesség, az egy katolikus, tényleg katolikus ország, ami mi soha nem voltunk, nem is vagyunk, és nem is leszünk, nem csak azért, mert van egy hatalmas református, evangélikus, és hát magyarul ugye kálvinista református, tehát a Kelet-Magyarország nyugat, nem csak ezért, mert az egyház nem független az államtól, a hatalomtól. Hát például velük semmit nem kell csinálni ennek a törvénynek, persze, mert ők már ott vannak, és senkivel semmit nem kell csinálni, aki nem pozícionálja magát szembe a hatalommal. Tehát visszamegyek a Gramscihoz, hogy ez egy alap, tehát amikor a polgári köröket csinálta, az teljesen Gramsci alap. Zajlott, nem volt teljesen sikertelen, de nem ez a lényeg, hogy neked vannak saját köreid, van saját intézményed. Az a lényeg, hogy veled szemben semmilyen erőnek ne legyen. Főleg ne legyen olyan, amely a Magyarország uniós tagságából fakadó kötelezettségei, de jure, ugye de facto fütyülünk rá, mert mi vagyunk a szuverén hatalom, de mindesetre de jure állandóan számon kérik a juttatásokat, a támogatásokat, hol felfüggesz. Szóval mindenféle bajunk van belőle, plusz még itt támogatják is. Hogy ilyen? Támogatják ezeket a felforgató, mit forgatnak fel? Mit? A demokrácia az, szóval hatalommal szemben állni az felforgatás?
Hát erre is erre utal a törvény. Két kérdés engedj meg gyorsan csak az első. Egyébként csak hivatkozom a nézőinknek, hogy Ebermanns-nak van egy kötete pont erről, Orbánnak a Gramsci János megfontolásairól, és volt is talán egyébként az egyik adásban, meg lehet nézni a csatornán. De a kérdés mi így szól hozzád? Azt mondtad, hogy hogy Oroszország már totális állam van, és Magyarország ezzel a törvényen átléphet a totális állam állapotába.
Még nem léphet át.
Átléphet, hogyha elfogadják.
Ha elfogadják, még akkor is csak abban az esetben, ha ezt a törvényt következetesen, úgy, ahogy a törvény szövegben most van, alkalmazzák. Hogy ez nem egy választási taktikai lépés, tehát kivonni a forgalomból a kampány időszakban ezeket a fórumokat, intézményeket, megfélemlíteni esetleg azokat, akik beállnának a rendszer ellenzékébe. Ez egy taktikai.
Ebben segítsek, mert ugye van egy nagyon leegyszerűsítő, és sokszor szerintem félrevezető analógia képzés Vladimir Putyin és Orbán Viktor között. Vannak hasonlóságok, de a kérdés az, hogy te ezt egy az egyben megfeleltethetőnek látod, vagy pedig vannak fontos különbségek, amire fölhívnád a figyelmünket?
Hát kezdettől más se teszek, mint hogy már úgy értem, amióta ez az analógia fölmerül, és Magyarországon csak a legutóbbi időkben, de én azért írtam egy könyvet erről, ez 2012-ben jelent meg, a túlirányított demokrácia, ami Oroszország és Magyarország autokratikus berendezkedésének a összehasonlító elemzése is, pont abból indul ki, ha ketten csinálják, ugye a latin mondás, si duo faciunt ide, nem non est idem, a ketten csinálják ugyanazt, az nem ugyanaz. De Magyarország és Oroszország történelmileg, társadalom, politikailag nagyon sok közös gyökérrel rendelkezik, amennyiben az egy szintiszta kelet-európai társadalom, a magyar pedig egy közép-kelet-európai, de nagyon erős keleties vonásokkal, mint azt annak idején még a Bibó emlékkönyvbe készült nagy tanulmányában Szűcs Jenő kiváló történész megmutatta, részletesen bemutatta, hogy mik a különbségek. Tehát ilyen különbségek biztos maradnak, más a magyar hagyomány, minden más. Tulajdonképpen tényleg még a Rákosi korszak is teljesen, nem teljesen, de nagyon sok mindenben más, mint a sztálini Szovjetunió, de ebben most Isten őriz, hogy belemenjünk, de a putyini Oroszország az Oroszország. Az egy 17 millió négyzetkilométer kiterjedésű, eszelős, hogy hány országból álló komplexum, nem csak föderatív állam, hát micsoda föderatív állam, nem lehet nem, ott nagyon komoly ez a föderatív el. A tatár föld, a tatársztán, az egy külön világ, de a Bajkál tó környéke, a Szibéria, az északi, nem lehet összehasonlítani, akkora, mint Dél-Amerika, ez a jelenlegi Oroszország, majd biztos még nagyobb lesz, amikor a terület szerzéssel meggyarapodik, ez nevetséges. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen semmit nem lehet összehasonlítani. De abban a tekintetben, hogy hogyan építették föl ezt a, hogy először az irányítást, a médiát, hogy glejsaltolták. Hát de ebben mondhatjuk azt, hogy ez olyan nagyon nagy különbség mondjuk a Mussolini féle, vagy akár a Hitler féle, mert a Hitler neve elhangzik, a náci állam így elhangzik, akkor rögtön a II. Világháború, Auschwitz és ilyenek jelennek meg. Na de hát 33-ban győztek, és akkor egy hosszú folyamat volt, törvény hátán. Ott nem az volt, szóval a Gestapo persze mindent ellenőrzött, hát most is minden, itt van egy csomó olyan szervezet, amelyik ellenőrizni fog, számon kérni, betartatni, pénzbüntetés, és hát egymás után szűntek meg a civil társadalom intézményei, amelyek a weimari demokrácia egyáltalában bármikor Németországban végtelen számban voltak. Társadalomkutató intézet, volt egy szexualitást kutató nagy intézet. Ezek egymás után művészeti élet. Hát amíg eljutnak a Entartungig, tehát az Entartete által elfajzott művészet kiállításig, ahol ugye a legfantasztikusabb, nagy avantgárd és modern festők műveit teszik közszemlére és a nemzete, bocsánat, fajellenes merényletként, őrületként, stb. Közben őket is kezdik kivonni a forgalomból. Tehát ott nem tartunk még, és szerintem Magyarország nem juthat el, nem hiszem egyébként, nem hiszek benne, hogy ez a rendszer mentési kísérlet, tehát egy belső rendszerváltással, hogy totális fokra emelem a hatalomnak a kontrollját a társadalom fölött, hogy ez megvalósulhat a közeli másfél évben. Választás előtt, nélkül, alatt, ezt én nem, ebben én nem hiszek, de hogy ez itt van, hogy az a farkas itt van, és nem én kiáltok farkast, az 100%. Azért vagyok biztos, egyébként ez a farkas kiáltás azért is fontos, mert nagyon sokszor kiáltottam farkast. Tehát 2008-ban illiberális két évvel, négy évvel, amíg Orbán megkérdeti, megírtam, itt van, jön, üszöbön, stb. Utána választásos autokrácia, 2002-2003.
Várj, akkor menjünk ezekben sorolni, mert szeretném ezeket mind bemutatni a nézőinknek, készültem ezzel kapcsolatban egy csomó kérdéssel, de előtte még egy pillanatra hadd menjünk oda-vissza, hogy az átláthatóság és a transzparencia fogalmairól egy picit még értekezzünk, mégpedig azért, mert ezek kimondott a liberális kormányzásnak a kormányzás elrendszerének egyik pillére, és egyébként egy olyan eszme, aminek a megsértését pont a liberális kritikusai olvasták mindig is az Orbánnak a fejére, és hogy most ugye a rendszer, vagy a kormányzat próbálja meg ezen liberális szereplők ellenében használni ezt az egészet, és hogyha ennyire könnyen manipulálhatóak a szavak, és a mögöttük meghúzódó gondolatok, akkor mi a korlátja igazából a szavak politikai manipulációra?
Nem, hát korlátlan. Ez a része korlátlan. De az eszünket használhatjuk. Hát a rendőrminisztériumot átvilágítani, átlátni, és hogy a rendőrminisztérium világít át engem magánemberként, civil aktivistaként, azért ehhez nem kell nagy ész, hogy ezt a különbséget, ez nem verbális különbség, nem retorikai különbség. Hát az egész meg van fordítva. Hát most képzeljünk el egy bírósági, nem, képzeljük el a bírósági gyakorlatot, ahol minimálisan egy tárgyaláson a bírón kívül van egy ügyvéd, meg egy ügyész, igaz? Uh-huh. És azt mondják, hogy természetesen kell lennie vádbeszédnek, kell lennie védőbeszédnek, de úgy, hogy ne befolyásoljuk a bírót, ne befolyásolja az esküdcéket. Hát mi a fenének mondja az ember azt a vád meg védbeszédet? Hát mi a fenének írom a sajtóba, mondom a tömeggyűlésen, amit mondok, hogy befolyásoljam az embereket, akik ott vannak, hogy tegyék ezt, vagy gondolják amazt, és a hatalmat is befolyásoljam. Én akarom ellenőrizni a hatalmat. Egyébként ezek Partizán 444, és még nyilván nagyon-nagyon sok fórum, online, nem online, és intézmény, hát ezek jelentik az utolsó fékeket és ellensúlyokat a rendszerbe. Ezért mondom, hogy totális fok, ha ezek megszűnnek, tehát nem ezek, mert nevesítjük persze, és mindenkinek a saját ügye a legfontosabb, és ez, és harcoljon is, és ne engedjük, és mindent.
De ez részben normalizálódott, tehát nagyon sokan az újságíró társadalomban nem is merik azt fölvállalni föltétlenül, hogy mondjuk ők a tevékenységükkel befolyásolják a közvéleményt, vagy mondjuk például van ilyen típusú szándékuk, tehát mint hogyha, tehát ennek a fogalnak a kriminalizálását elérte az Orbán rendszer.
Hát ha elérte, akkor nagyon szánalmas bizonyítványt állít ki magáról az újságíró társadalom és az értelmiség. Természetesen minden ilyen, ugye én nem nevezem diktatúrának, mert, mert nem lehet a szereplőket megtalálni, de a hatalomnak ez a terjeszkedése és a hatalom korlátlansága az, az mindig, pláne egy ilyen hagyományú országban, mint Magyarország, vagy akár Oroszország, pillanatok alatt létrehozza a félelemnek a légkörét. Először nem a fizikai félelemnek, hanem az egzisztenciálisnak. Ami nagyon, az egy kapitalista társadalomban vagyunk, még nagyobb az egzisztenciális megfélemlíthetősége az embereknek, az egyes embereknek, és a jutalmazási lehetősége is egyébként nagyobb a hatalomnak, mint egy ilyen szovjet típusú társadalomban, ahol mindenki nagyjából ugyanolyan nyomorult, szegény, kevesebb a vesztenivalója, alig van. A 56 is nagyon jól megmutatta. A fején kívül, azt viszont sokkal könnyebben elveszítheti, a guillotine-ra gondolok, ugye? Egy ilyen típusú társadalomban. De itt az egzisztencia, mi lesz a családommal, a gyerekemmel, az utazásommal, a karrieremmel, tehát azért erre van rákötve a magyar társadalom zöme, az újságíró meg kiváltképpen. Hát akkor miből fogom, mit kell csinálnom, hogy éljek meg? De azért mindig van egy egy csomó, hát nagyon sokan vannak, úgy értem, hogy akik újságot írnak, gondolkodnak, és nem hódolnak be. Tehát van egy, valahogy nagyon kiment a divatból, nem tudom miért, filozófiai irodalomban nagy irodalma van, a parrhésia szó, a görögből. Az egy erényt jelentett az ókori társadalomban, és ezt aztán később is átvették, tehát a hatalmasoknak, tehát azt a magatartást, egyéni magatartást, hogy a hatalmasoknak mindenféle meggondolás, köntörfalazás nélkül a szemében mondani az igazságot. Bibónak ez egy ilyen alap attitűdje volt, és nagyon sokaknak, ez a parrhésia. Foucault-nak nagy könyvei vannak erről a parrhésiáról. Ez egy csodálatos erény. Tehát az, hogy nem érdekel, hogy te holnap elfogadsz, és elvitetsz, és fenyegetsz, és nem tudom, csak akkor, tehát bátorságosságnak szokták magyarra fordítani ezt a parrhésiát. A rész, tulajdonképpen a szókimondás. Erről van szó. Most, hogy is mondjam, a szókimondással befolyás, hát még szép, hogy befolyásolok. Hát befolyásolás és szándék nélkül akarjak írni, cselekedni, tüntetni, bármit csinálni. Most erre persze, hogy nem, dehogy is. Mindenki azt mond, amit akar, csak az nem mondjon azt, amit akar, aki mögött, és ki van mögötte. Hát ugye, külföldi pénzek, aki és ezért ügynöknek is. Igen. Oroszországban átlépték. Magyarországon egy csomó ilyen, úgy tesznek, mintha nem, mi nem az orosz példát követjük. Ezek csak terminológiai különbségek. Mi az amerikait, ami, hát hogy aztán semmi köze nincsen, semmi ez, ami Magyarországon, ebbe, vagy Oroszországban, ők is hivatkoztak az amerikaira. Semmi, hát most nem akarom elmondani, hogy mi a különbség, nincs értelme. Szóval nincs ilyen törvény tulajdonképpen. Úgyhogy a gyakorlati alkalmazása nullával volt egyenlő, és a legcsekélyebb mértékben sem érintette az amerikai társadalomban a szólásszabadságot, a közszférának a szervezkedési, politikai, civil, nevetséges. Úgyhogy hagyjuk. Tehát ennek egy magyar államnak, ha tetszik, a mindenkori kormányzati hatalomnak egyetlen nemzeti feladata lenne Magyarországon, ilyen hagyományú országban, ahol kiirtották a polgárságnak, elűzték a zömét 100 év alatt. Alig van Magyarországon tehát ilyen hagyományos, törzsökös polgár. Csak egy példát mondtam, és civil társadalom, és nincs demokratikus hagyomány, és sorolhatnám. Egy ilyen országban a nemzeti elhivatottság abban áll, hogy segítek létrejönni egy nagyon erős, nagyon markáns civil társadalomnak. Finanszírozom természetesen mindent. Az államnak nem, nincs ideológiája, a kormányzatnak lehet. És ott van egy kis, erre hajlok, arra hajlok, de hát normatív elosztás. Hát az, hogy mindenki ki van rekesztve, aki nem azt a dalt énekli, amit a kormányzó elit, hát ilyen nincs, ez vicc.
Hát, ehhez képest már 2011-ben azt írtad, az akkor megjelent a Szuverenitás Fantom, vagy a Képzelete egy című könyvedben, amivel az egyik tézised az, hogy a valódi nemzeti szuverenitás nem a bezárkózás, az egyoldalúság, a dac, az ellenségeskedés politikájával teremthető meg, hanem az együttműködés államközi szerződések multilateralizmus révén, mert azok korlátozásokat, ellenőrizhetőséget, szankcionálhatóságot vontak maguk után, igencsak beszűkítve a nemzetállamok, közelebbről a hatalmat megszerzés saját érdekeik szerint gyakorló elitek abszolút szuverenitás igényét. Hát tényleg, mintha ma írhattad volna. Hát
sajnos így.
Riasztóan jól öregedett ez a
kérdés. De ez a szuverenitás dolog, ez nekem különben is egy fájó pontom. Nem azért, mert ez a retorikája a magyar államnak, hanem hogy miről szól, és hogy például éppen Brüsszel vonatkozásában, éppen az Európai Unió vonatkozásában milyen katasztrofális, és speciálisan magyar értelemben katasztrofális. Éjjel-nappal más nem hallunk gyászmisék, gyászemlékművek, Trianon, ugye ezt? Na most 100 év alatt egyetlen lényeges változás történt a Trianon dologban, az, hogy mi az Európai Unió tagjai lettünk, és nincsenek határok. A szónak persze ilyen de jure értelmében vannak, de semmilyen más értelemben. Oda mész, amikor, ahol a te magyar testvéreid vannak, ahova akarsz, támogathatod őket, mint állam, állampolgárságot adsz nekik, amit akarsz. Na most úgy képzelik, hogy kilépünk, vagy kilöknek az unióból, felfüggesztik az uniót, hogy akkor ez így marad? Hát abban a pillanatban visszaállnak a trianoni határok. Erről senki, egy hangot nem hallottam, ellenzéki oldalról sem. Azt mondja az Orbán Viktor, hogy neki nem érzelmi ügy az unió. Hát majdnem most nagyot káromkodtam, hogy legyen érzelmi ügy, mert ez a trianon kérdés. Hát abba, mint egy cirkuszi attrakcióban, amikor jött az állatszám, és így lementek a rácsok. Ugye? Hát úgy fognak lemenni a rácsok. Ez csak Magyarország. Magyarország az egyetlen, aki ilyen értelemben az uniós tagságból, az uniós létből hasznot húz. Közvetlen nemzeti érdekünk az, hogy az unió részei legyünk, mert akkor nincsenek határok. Abban a pillanatban vannak, és abban a pillanatban számtalan konzekvencia. Ezt képzeljük el azt az üdvrévalgást, ami a határon túli államok, nem mindegyik, de hát nem fogok megnevezni egyet se, hogy végre, hát végre azt csinálunk, amit akarunk itt a nemzetiségi ügyekben. Végre nincsenek itt a magyarok, meg ezzel az állampolgársággal. Miért kettős állampolgárok ők, hogyha a mi államunk állampolgár? Érjék be, stb. Hát kettőig gondolkodni, de most én nem... Tudom, hogy ezt nem fogja megvalósítani senki, és nem csak a véreink miatti aggodalom miatt, ami egyszerűen nincs a fejekben, nem tudom, a trianon a fejekben van, elveszítettük. De őket, ezeket a terület, ezt a világot veszítettük el, ezt a többnyelvű, több kultúrájú Magyarországot veszítettük el. Még egyszer el akarjuk? Harmadszor is trianont akarunk? Méghozzá úgy, hogy mi magunk fogunk hozzá, hogy ezt megvalósítjuk? Fölfogja ezt valaki? Nem, én nem látom, hogy fölfogna.
A könyvnek az előszavában azt írtad, az a nemzetállam, amely ideológiáktól vagy az államot elfoglaló politikai csoport érdekétől vezettetve ezeket a külső kötelmeket, korlátozásokat, ellenőrizhetőséget és számon kérhetőséget szuverénül semmibe vette, vagy kikérte magának, hogy őt ilyen agyafúrt módon álnokul a szuverenitásában korlátozzák, egyha mar a nemzetközi közösségen kívül, esetleg nemzetközi jogi karanténban netán a haramia államok sorában találta magát. Tehát az a föltételezésed, 2011-ben írtad ezeket a sorokat. Az a föltételezésed, hogy most érkeztünk meg ebbe a sorba, nem tudom, Észak-Korea, vagy nem tudom én, Szíriával, Iránnal egy körben?
Nem, azért ennyire nem vészes a helyzet, sem kívül, sem belül, meg az Európai Unió se tudja, hogy igazából mit csináljon, meg van egy nemzetállamosodás a tagállamokon belül, részben azért is, mert az Európai Unió nem tudott tovább lépni. Úgy értem, hogy sem a föderáció, sem egy konföderáció felé, egy nagyon egyenlőtlen gazdasági és szociálisan egyenlőtlen államok alkotják, mindegy, most ebbe nem érdemes belemenni, ettől még épül, szépül, de nem kínált alternatívát egy csomó mindenben, és ez megerősítette a nemzetállami, teljesen mindenen túl, semmi értelme a nemzetállamnak. A nemzetállam az egy modern kategória. Nem is, Mátyás király nem nemzetállam, Szent Istvánnak nem nemzet. Értsék meg, hogy az egy polgári képződmény, a politikai nemzet hozza létre, szuverén terület. Hát ez egy pár száz éves történet, nem volt szuverén területe senkinek. Nem volt ilyen, a szuverenitás fogalma nem létezett a 17. század előtt. Hát tehát minden ponton egy kicsit megkaparjuk a fogalmakat, a nyelvhasználatot, a politikai intézkedéseket, akkor ilyen tátongó kavernákat, üregeket, barlangokat lát az ember, amiket értelemmel, értelmes beszéddel és parésziával, tehát bátorságos beszéddel lehet kitölteni. Megjegyzem, ez is ennek a rendszernek a végéről ad valamilyen jelzést, hogy az utóbbi körülbelül fél évben, egy évben, inkább fél évben látom fölerősödni, nem a szenvedélyeket indul, hogy elutasítják. Az is erősödik, hanem a szabad beszédet. Tehát, hogy az emberek kimondják, amit gondolnak. Hogy egy több helyre, nem nagyon vállaltam az elmúlt 15 évben szerepléseket, mert pontosan tudtam, hogy kész. Hát ez beállt, ez nagyon sokáig így lesz. Én a 20-as évekre prognosztizáltam esetleg valamilyen...
Igen, azt mondtad, hogy 2030 környékén lesz vége az illiberális korszaknak. Hát, amit te egyébként már 2008-ban azt mondtad, hogy elindultunk.
Hát persze, persze, de hát az egy ilyen világtendencia volt. Ebben az értelemben Magyarország tényleg az Orbán, meg itt kell a személy, az ő politikai, hogy is mondjam, minek nevezzem.
Képessége?
Hát nevezzük képességének, de minden elismerésem, de hát mondjuk egy Mészárosnak is elismerem azt, hogy fantasztikusan fogja a kést és darabolja fel a mindegy, az áldozatát, most bárki legyen is az. Tehát nem mindegy, hogy ezt a képességet mire használja. Én a politikai technológiában és van intuíciója, abban nagyon jó. Tehát Magyarország nem ő vele először került ilyen furcsa élenjáró helyzetbe. Hát ez is mutatja, hogy ugye nem tud kis ország, nem tudunk kicsik lenni, ez igen. A mi tragédián, Babics, amit én szeretek idézni. Ezt Trianon után mondja persze, de hogy volt egy nagy Magyarország előzmény, hagyomány, ez valahogy érződik abba, hogy nálunk egy csomó dolog, ilyen innovációnak is nevezhetném, ezekben nagyon rosszak is vannak persze, az innováció nem feltétlen jót jelent. Tehát Magyarországon tanácsköztársaság, ez a Horthy-féle ilyen szélsőjobboldali rezsim, parlamentáris, stb. Az is kicsit választásos autokrácia, de azért itt van egy nagyon erős fasiszta mozgalom is. Volt van kommunista fordulat, amiben nagy tévedés azt gondolni, hogy jöttek a szovjetek és a magyarokra. A magyarok a legaktívabban vettek ebben részt. Persze az ország egyik része. Minden ország sok ország. Nincs olyan. Többe számba kell tenni, ahogyan a Pierre Nora mondta Franciaországról. Így úgy kell történelmet írni, francia történelmet, hogy Franciaországot többe számba tesszük. Magyarországot nem, de. Tehát 56. 68, amikor a magyar gazdaság. Szóval egymás után, és tulajdonképpen az utolsó ilyen nagy innováció, ez az illiberális demokrácia, amit következetesen végig vive ennek a logikáját idáig, 2015-ig megvalósított, tényleg az Orbán Viktor, ehhez szervezett csapatot, és a többi hatalom. Nem kormány, nem tudom, emlékszel erre a csodálatos mondatára a Kövér Lászlónak, amit igen. Nem tőle hallottuk, az Orbán Viktor idézte, az volt a baj 98 és 2000 között, hogy mi kormányon voltunk, de nem hatalmon. Igen. Na most aztán most hatalmon vannak, de nem kormányon. Ez ennek a rendszernek a lényege, és ez az, ami esetleg átfordulhat egy ilyen totális államiságba. Kellene most, elő kellene venni, tényleg nem tudok más mondani, nem azért, mert a fasizmussal rokonítom, mert totális állam más formában is lehet, de a totális állam, ami elmélet volt, gyakorlat volt, politikailag megvalósították a Mussolinit 20-as évektől, Magyarországon is a gömbös alatt ebbe az irányba próbáltak menni. A korporatív államot, a Salazart. Hát a Salazarnak a békés forradalom, békés, aki ugye ezt a nevezzük fasisztan, a fasisztoid fordulatot Portugáliában megvalósította. A Teleki Pál ír egy szép nagy előszót, és kiadják Magyarországon tulajdonképpen egy kicsit ilyen mintaként, hogy akkor ebbe az irányba kellene menni. Tehát Magyarországon mindig van valami eldöntetlenség, és ebből az eldöntetlenségből őrült, tébolyult és csodálatos valamik pattannak ki, meg kell mondani. Én, ez most lehet, hogy ilyen magyarkodásnak, de nem magyar péterkedés, a magyarkodásnak tűnik. Én tényleg a környékünkön ezt nem látom. Lehet, hogy ettől szerencsésebbek, mondjuk a csehek, szlovákok az egy más kérdés, mert ők nagyon fiatal nemzetállam, de a lengyeleknél sem látom. Ott minden valahogy olyan egyértelmű, az ami. Nálunk meg soha nem. Soha nem az a mi, hanem valaminek látszik, akkor föltaláljuk a spanyol viaszkot, föltaláljuk az Amerika számára az illiberális demokráciát, most túlzok természetesen, vagy az oroszokkal barátkozunk, és a háború kellős közepén, és ma már ott tartunk, hogy az, hogy Ukrajna kimondani, vagy amit ez a szegény volt honvédelmi miniszterünk a NATO ülésen talált mondani, amit én nagyon nem kedvelek, de hát persze elfogadom, nem, a szláva Ukrajnje, ami tulajdonképpen egy ilyen köszöntés féle a mai, nem a mai, hát a utolsó... A
Russzüszendi Romulus-t mondod.
Amit ő mondott, és a mikrofint oda dugják az orra alá, hogy, és ő pedig hátrál, mondta, vagy nem mondta, mert hogyha mondta volna a NATO ülésen, azon a NATO ülésen, amelyik így nyomja Ukrajnát, támogatólag, a vállán viszi 3 éve, azt mondani, hogy Ukrajna párti vagy, egy Európai Uniós tagállam, hol élek? És most is, hogy ukrajnai felforgató központok kémeg özöne itt Magyarországon, de miért is? Az Európai Unió szívében miért tennék? Azért, mert Magyarország ukrán ellenes, hát biztosan figyelik meg, kíváncsiak arra, hogy meddig megy el Magyarország az orosz kapcsolatra, de hát ebben mi a különös? Hát ha valamit léptél, akkor természetes, hogy ők is fognak valamit lépni. Ők léptek először? Tehát Magyarország támadás alatt áll Ukrajna részéről? Viccelünk?
A HVG-ben a háború kitörését követően Finnish Russia címmel megjelentettél egy írást, amiben azt állítottad, hogy az Európai Oroszországnak vége. Oroszországot azonban továbbra is egy valami a nagyhatalmi státuszban tartja, ez pedig nem más, mint az atomfegyver, írod akkor. És érdekelne, hogy mennyire értesz egyet azzal, vagy mit jelent igazából az, hogy mostanra sokan amellett érvelnek, hogy oroszországi birodalom összeomlott volna?
Hogy már összeomlott volna? Vagy mint birodalom?
Igen.
Oroszország mint birodalom többször összeomlott már, de a birodalom kategóriáját szerintem kicsit differenciálatlanul. Tehát úgy használjuk, mint valami nagyon rosszat. Tehát a birodalom az eleve valami imperialista, impérium, ugye?
Igen.
Rómától kezdve. De például a római birodalom is. Mit akar a római birodalom? Az, hogy mindenki római legyen, Isten őriz. Hát a római polgárnak lenni az egy őrületes kiváltság. Dehogy akarja. Azt akarja, hogy fizesd az adót, és ne lázadj. Ez tulajdonképpen az összes meghódított néppel szövetséget, szerződést kötnek a rómaiak. Egyetlen nép, akivel nem lehet boldogulni, ugye az a zsidó, a judeai nép, amelyik hát nem tudja elfogadni azt, hogy a császárképet beállítsák a templomba, megmondják, hogy nekik mi legyen a szokás. Mindegy, meg imádják a császárt, stb. Stb. De a hagyományos birodalmak az orosz ilyen. Az nem nemzetállami birodalom. Tehát nem a modernizációs kurzusok 19. század végén Oroszországban beindítják ezt a nacionalista kurzust, de az, mert az funkcionális, mert tulajdonképpen nemzetállammá kéne valamilyen formába válni, de nem tudnak hozzá. A szovjetről ne is beszéljünk. A szovjet érában, Ukrajnában, ami tényleg hát formálisan ez az Ukrajna, levágva ugye a lengyel részét, ami valaha az osztrák, a nyugat-ukrajnai részt, ez a Lviv Lembergnek hívták be, osztrák-magyar monarchia idejében, ez vagy lengyel, vagy osztrák-magyar fennhatóság alatt volt. Tehát a cári Oroszország és a szovjet Oroszország az a középső Ukrajnát és a kelet Ukrajnát most, ahogyan meghúzták ott a határokat. Ez lett az ukrán állam. Hát a nagy terror kellős közepén, statisztikai adatok, teljesen megdöbbentem, mikor olvastam, az ukrajnai iskoláztatási rendszerről, hogy hány tannyelvű általános iskola van, tehát nagy terror, ukrán ellenes, amit akarunk. És külön, hogy meddig tanítják, tehát 4 osztály, 8 osztály, amit lehet kérni. 5-en vannak, akkor 5 embernek. Svéd, görög, hát az orosz természetes, ukrán természetes, a jidis természetes, egy vacak szovjet általános iskolába, Ukrajnába ennyi nyelven tanítottak. Ez volt a elemi. És mind, és hát és az a, amit borzadva olvasott vagy olvas a mai napig mindenki magyarként, meg főleg magyarországi zsidóként, hogy a nemzetiségi rovat, ugye volt a személyigazó szovjet időszakban. Na de hát ez azt jelentette, hogy ha te akarod, akkor az identitásod, a népi, a nemzeti, a származási értelemben vett, kulturális értelemben, azt fald be, írd be. Tehát a zsidóság, a zsidó az egy nép. Most természetesen ez megkönnyítette az antiszemiták dolgát, de ezen kívül még millió örmény grúda, de hát ők nem lettek oroszok, és senki nem kényszerítette, hogy oroszok legyenek. Különben a mostani köztársaságok nagy része eloroszosodott örményekből, grúzokba. Szó nincs róla, alig tudtak oroszul. Úgyhogy csak azért mondom, hogy a birodalom önmagában nem lenne nagy baj. A föderáció sem lenne. Az se lenne nagy baj, ha megszűnt volna ez a fajta, a 90-es évek elején volt rá, nagyon csekély, de volt rá esély, ehhez a nyugatnak kellett volna beszállnia a anyagi részébe a dolognak, hogy több Oroszország jöjjön létre. Hát most is több Oroszország van. Úgy értem, több orosz állam. Tehát nem, aztán, hogy föderalizálódnak, nem, egyelőre próbálják belakni, meg gazdaságilag azt a, berendezni azt a területet, ami az övék. Mert ezt a hatalmas konglomerátumot fönntartani lehetetlen, vagy egy olyan központi hatalom kell, ami ne adj Isten, hogy megint létrejöjjön, létrejött. Ez a Putyin, tehát tulajdonképpen a csekista hagyomány, mert Oroszországban ez egy hagyomány, de soha nem jelent meg államalkotó erőként a csekizmus, szovjet időszakban se. Egy kísérlet volt rá, volt szerencsém nagyon alaposan megírni, az a Beria. És hát az fantasztikus volt, amit kivégzése előtt 3-4 hónap alatt művelt. Teljesen felfoghatatlanul, érthetetlenül, meghalt Sztálin, és másnap elkezdte bombázni, nem bombázni, lebombázni, mert mindent elfogadtak, ami tőle jött, mert persze féltek tőle. Minden politikai foglyot, a kényszervallatást megszüntetni, az orvospert, a pereket abba hagyni, 1 millió embert kiengedni, ez 1-2 hónap alatt zajlott le. És ez mind Beria, mind az ő aláírása. És ott tandem volt, a Malenkov, ő volt az állam, a minisztérium, a kormányzat, a szakigazgatása tetszik, a tényleges hatalom az meg a cseka, a rendőrminisztérium. A párt, Jaruzsovék, hát és mi lesz a párttal? Hát a párt az ideológiai kérdésekkel foglalkozó, mondta Beria. De ő elbukott, tehát megint a párt került hatalom. Ja, az a külpolitikában két Németország egyesítése, kibékülés Jugoszláviával, békepolitika, ez mind a csekista Beria, aki tisztában volt nagyjából a világ helyzetével, volt esze, egyáltalán nem dicsérni akarom, mert az az ember, akire így ránézünk, és nincs az a film, akciófilm, amiben a gonosz szerepét osszuk rá, és hát azért a visel dolgaiban van bőven rémes, de a nagy terült nem ő vezényelte le. Ő a konszolidációt vezényelte 39-ben. Tehát ez is egy olyan pont, ami annyira más. Magyarország neki köszönheti azt, nem csak neki, de döntően, hogy a Rákosítól megszabadította 53-ban, és a Nagy Imre, a Nagy Imre, a Malenkov, Beria párosnak a jelöltje. Abban a pillanatban elkezdődik az új szakasz, Nagy Imre, a kényszerbegyűjtések, internáltak, hát ez egy másik világ. Tehát a Rákosi korszak tulajdonképpen egy, a rémuralom, ez egy kormányzati ciklus. Köszönöm szépen, ugye, 4 év, 5 év, az is több mint elég, és tudjuk, hogy Magyarország, nem, vannak jó adatok, Magyarországon a családok, akik érintve voltak a terrorban, már úgy értem, hogy az áldozatai voltak, hát alig volt család, ahol nem volt, még nekünk is, a nagyapám volt internálva, majdnem belehalt. 53-54, bár legkülönbözőbb, nem mindig politikai okok, gazdaság, minden rá, amit ráfogtak. De 53-ban levegőt lehetett venni, és aztán a hatalmi harc, a szovjet, meg a magyar, ugye Malenkovot kinyírták, a Ruscsov jött, Magyarországon a Rákosi vérszemet kapott, ő mindig vérszemet kapott, és akkor jött az 56, ami hát egy teljesen új lap, tehát ezt az egész szovjet játékot itt Magyarországon így átlapozta, és egy új lapot nyitott. Hát és ez mind azért mondom, mert mind a birodalom, a birodalom, a birodalom. Amerika birodalom. De nem a, ez nem egy, én nem ráfogom, ők maguk, amikor persze. A föderatív, föderalista vita volt 18. század végén, a, nem tudom milyen Hamilton, ez egy, ezek vaskos szövegek, és hogyha nem alakulunk át föderációvá, mondja, akkor vége van Amerika. Értsék meg, a konföderáció nem megoldás. És hát hogy kell elképzelni a föderációt? Úgy, mint egy sajátos birod, szó szerint ezt a szót használja, mint egy sajátos birodalmat. És tényleg az is. De ma világban játszott szerepe, nem gyarmatos, belül gyarmatosított. De kifelé Amerika csak nagyon-nagyon késő jelent meg, és akkor is a idegháborúnak a nagy játszmáiban jelent meg, a kommunizmussal szemben.
A kortárs Oroszországhoz visszakanyarodva, hogy nyilván az ukrajnai háború az a kelet-európai közelség miatt számunkra rendkívül fontos és meghatározza, mi fog történni. De mi a geopolitikai jelentősége? Tehát igazából globális értelemben az ukrajnai háborúnak van-e jelentősége?
Óriási jelentősége van, hát azok a folyamatok, amiket elindított, és amiket lehetett tudni, tehát azt nem lehetett tudni, hogy 3 évig fogják fűrészelni, mert gyakorlatilag ez zajlik, ugye? Csak ez a fűrész, ez nagyon véres. Ezt az államot. Egyébként Ukrajna tulajdonképpen egész története, most nem az államról beszélek, hanem erről a területről. Azért egy átjáróház volt. Egy kicsit hasonló, ebben a tekintetben, de csak ebben, Magyarország történelmére ez is átjáróházzá vált, ugye legalább a Mátyás kora után, négy időkben, a mai napig, ha jól belegondolok. Talán most egy kis szünet van, de ebben sincsen köszönet. Tehát egy át, és véres, véres, véres. Tehát azért a második világháború, az, amikor a németek megszállták, és egy bizonyos ukrajnai, a nyugat-ukrajnai etnofasisztának mondanám a banderovista, a Bandera, az OUN képződményeit, hát azért a nácikkal együtt semmisítettek meg kb. 2-2,5 millió, ez statisztikai adat, zsidó származású szovjet állampolgár. Tehát ott nem maradt zsidó. Tehát mikor Vasili Grossman, nagy író, Sors és Élet és Sors című regényével írta be, azt hiszem, magát a világirodalomba, újságíróként ment a Vörös Hadsereg után, és tudósított, egy kis írása 45-ben, az a címe, hogy Ukrajna zsidók nélkül, zsidómentesen, vagy zsidók nélkül is leírja ezt az állapotot. Az üres elhagyott házakat, a kifosztott, a hullákat, elképesztő. Na most, de ez már a polgárháborúban ez volt. Tehát 1920-21 megint ott zajlott a legvéresebb. Ott annak is körülbelül 1 millió zsidó esett áldozatul, plusz ugye nem csak zsidó, pogromok. De mindenki, a vörös, a lovas hadsereg, a lengyelek, a ukrán Petliura hadsereg, ezek mind írtották a zsidóságot. De nem csak, nyilvánvaló, hogy nem csak zsidó, de a tömegében, mert ott lettek letelepítve. Ugye? A cári Oroszországban volt egy bizonyos határ, úgyhogy Csertalszéd Losztyinak nevezték, amint túl a zsidók nem költözhettek, kivéve persze a fővárosokat, meg a gazdagokat, stb. A tömegében ott voltak letelepítve. Tehát egy áldatlan véres, és hát maga a náci megszállás és a háborús összecsapások Ukrajnába iszonyatosak. Tehát egy vér áztatta föld, tehát a Belorusszia még ilyen, ezen a volt cári birodalomban, meg a Szovjetunióban, de Ukrajna azt hiszem kiemelkedik. És ma ugyanott zajlanak, tehát az én nagyapám, aki megjárta a Donkanyart, és állandóan mesélt róla, ezeket a városneveket. És akkor elmentünk Szumiba, és ott ez volt, meg az volt, meg a maz. Pergőtüzet, ha megnézi valaki Sára Sándornak a zseniális dokumentumfilmjét, akkor ezekkel a városnevekkel találkozik. Ezt, szóval bárhol húzzák meg a határt ma, az történt szerintem, és ez indítja el ezt a folyamatot, aminek geopolitikailag globális következményei vannak. Oroszországot leválasztották Európáról. Ez egész biztos. Nem maga választotta le magát, más kérdés, hogy hogy szeretett volna Európával kapcsolatba kerülni, nyilván úgy, hogy domináns helyzetben van, mindegy, hogy hogyan, és megkapja Európától mindegy a innovációkat, technológiát, stb. Piac és nyersanyag, hát ez egy, ahogy a németekkel majdnem el is kezdték ezt építeni, most pedig az történik, hogy Oroszország megszűnik Európai Oroszország lenni, Szibériába vonul, az északi sarkot ostromolja, ott fantasztikus miket építenek ki, Távol-Keletet, ott ugye Kína van, tehát tulajdonképpen egy nagy keleti, kelet-ázsiai fordulatot hajt végre, és a két szuperhatalomnak, akik egyelőre még csak ketten vannak, mert India nem tudom mikor lép ebbe a sorba, az Egyesült Államoknak, Kínának, hát majd, hogy nem fölkínálja magát. Itt nem a nyersanyagokról van csak szó. Ez a 17 millió négyzetkilométer, erdők, vizek, tél, levegő, hát elképesztő, hogy Oroszországban mi minden van, egy nagy piacról már nem is beszélve. És technológiailag lehet, hogy nyomába sincs Kínának, vagy az Egyesült Államoknak, de azért nem úgy kell elképzelni Oroszországot, hogy ott viskók vannak, vagy ha elmegyünk Moszkvába, akkor ebben a három vagy tíz évben semmit nem fejlődött. Nem, az New York-i, hogy mondjam, gazdagságú, pompájú, terjeszkedő, építkező város. Tehát most nem az, mert ez egy olyan nagyon fura háború. Nagyon fura háború, sokszor leírták, lehet látni csak ezt, hogy az ukrán nemzeti oldalról, és az, hogy az orosz impérium, az orosz medve jön, nem áll meg, ez komolytalan. Hát hogy ne állna meg, amikor odáig nem, a nyeperig nem tudott eljutni. Ne? Az, hogy ő egy nukleáris nagyhatalom, ez igaz. Bármikor bevetheti. Hát miért nem veti be? Hát a hidegháborúban azért eléggé szemben álltak a felek, és nemhogy nem vetették be, ez volt a fékező elem, hogy a világ elpusztítása.
De közben azért mondjuk az ukrajnai konfliktus arra is rámutatott, hogy mondjuk a globális dél országainak nagyon eltérő az olvasata erről a konfliktusról, igen, mint mondjuk az európai országoké. És az is kiderült azért, hogy itt az átalakuló világban azért Európa hát pozíció sokkal jobban megrendültek, mint amely azt sokan szeretnék beismerni, hát vagy egyáltalán azt szeretnének szembesülni vele.
Hát
és most nem csak a Trump elnökség, hanem már igazából a Biden adminisztráció alatt is abszolút lehetett látni, hogy az USA-val szembeni érdekellentétek szintén egyre élesebbé válnak. Szóval engem nagyon érdekelne, hogy mindezt egybevéve, de hogyan látod most Európa pozícióját, kilátást? Egyáltalán pont az Új Péter erről beszélgetettek, hogy Magyarországon a különböző elitcsoportok és az értelmiség mennyire készült fel valójában arra, hogy bármilyen módon is képes legyen alternatívákat kínálni mondjuk a hatalom számára, vagy egy kormányváltás után egy új elit számára, hogy milyen irányba kéne mennünk. De európai szinten látszik bármifajta közös gondolkodás arról, hogy mi lenne a megváltozott világban Európa lehetősége a következő évtizedekre?
Hát itt az a kérdés, hogy Európa, mint mi. Tehát Európa, mint Európai Unió, az Európai Unió legnagyobb tag, tehát ez a kontinentális Európát jelenti azért, a briteket most már nem, az az atlanti világ, és ők mindig egy kicsit külön álltak. Tehát mindenben külön vannak. Tulajdonképpen akkor is, amikor az Unió tagállama voltak, akkor is volt egy ilyen különállásuk. De Németország fölépítheti magát akkor is, hogyha az Unió nem építi föl magát. Tehát az Unió nem maradhat ebben a rezgő kocsonya állapotban, amiben jutott. Mert volt egy dinamikus mozgása, és akkor baromi egyszerű volt a képletnye, orosz nyersanyag, olcsó kínai termékek, meg munka, a kihelyezése Kínába az ipari termelés egy részének, mert ott sokkal olcsóbb, és hát az Egyesült Államok szintén nagy piac. Na de Oroszország, mint ahogy mondtam, levágták. Részben maguk is, mert Európa sajnos nagyon rosszul politizált már az Unió és a tagállamok is ebben az ukrán-orosz konfliktusban, amikor elkezdődött. Azért az 10 évvel ezelőtt sőt, még korábban volt, és nagyon sokféle lehetőség lett volna. Lehet, hogy meghiúsult volna, és akkor most így rá lehet mutatni, hogy ennyit se tudtak az oroszokkal megcsinálni. És sajnos Európára is rá lehet mutatni, hogy hát semmit nem csináltak, hülyeségeket csináltak, stb.
De kinek lett volna igazából agenciája, aki ebben lehetett volna kezdeményező, és szerinted megalapozottan fölroható neki a mulasztás?
Hát Németországnak, nem, mint tulajdonképpen az uniót képviselte annak idején a Macron meg a Merkel, lehet, hogy nem megfelelő vezetők voltak, nem elég erélyesek, nem tudom, tehát a téboly, tényleg mindig, ha erre gondolok, és utána a háborúra, tehát hogy ez, tehát azt szeretném, akkor lennék nagyon, nagyon Európa párti ebben a ukrán kérdésben, hogyha láttam volna, hogy mindent megpróbáltak, de az oroszokkal nem lehet. De nem igaz. De nem, sajnos nem próbáltak meg. Nem derült ki, hogy az oroszokkal lehetette volna, vagy nem lehetett volna. Ez már múlt idő, tehát Európa, ha Németország nem áll talpra, hát szerintem ebben a kormány nagyjából ugyanazt az álláspontot képviseli. Szerintem itt az átláthatóságra nem lesz szükség, hogy mögöttem kiáll. Hát akkor Európa nem fog tudni kikászálódni ebből a veremből, amiben most van. De hát Magyarországnak elemi érdeke, nem csak említett Trianon miatt, hogy Európa erős legyen, és föltápászkodjon, és nem a tagállamoknak a parádéja az unió. Mindegy, konfederáció. Csináljatok meg valamit, ami hatékony. Hát egy ilyen kis állammal, amelyik minden lehetséges ponton megsérti az összes uniós szabályt, törvényt, jogot, elvet, semmit nem tudnak gyakorlatilag csinálni. Hát most lehet, hogy majd valami, nem tudom elképzelni, mert így van fölépítve az unió. Hát ezek demokráciák, hát azok, hát a demokrata nem viselkedik így, ugye egy igazi demokrácia, egy demokrata, bejön és azt mondja, hogy rohadt Brüsszel. Hát valószínűtlen az, ami retorikai szinten megy, plakát szinten, minden nap látjuk ezeket a plakátokat. Ez hihetetlen. Most már ugye Ukrajnával együtt. És amiről nem beszéltünk egyáltalán, és minden törvény ebbe van bele bújtatva, annak az a neve, hogy biztonságosítás, sőt, biztonságiasítás, ez a hivatalos magyar fordítása a securitization nevű fogalomnak, ez egy terminus technicus, amit a 70-es években hozott be egy szerzőpáros, azt hiszem kopenhágai narratívának is nevezik, amik a lényege az, hogy a politikai hatalom, tehát a hatalom mindent úgy akar eladni, úgy fordít a választói felé, mint biztonsági kérdést. Mert azért a biztonság tényleg mindenki számára egy elsődleges kérdés. Tehát ha megnézed, akkor a gyermekvédelmi törvénytől eddig, ez is biztonsági törvény. Ezt is a biztonság felől, mert hát Magyarország támadás alatt áll, ezek ugye az ügynökök, akik aláássák Magyarország biztonságát. A közbiztonságot, az állambiztonság, stb. Tehát nem tudok olyan törvény, migráció, migránsok, veszély. Itt is, az első mondata a harcképtelenek klubjában az Orbán Viktornak, ugye úgy folytatódott, hogy Magyarország támadás alatt áll, és ha támadás alatt áll, akkor meg kell védeni, akkor veszély van, akkor meg kell védeni, akkor védőkre van szükség. Mi vagyunk azok, akik ezt a védelmi feladatot magunkra vállaljuk hősiesen, ezt az áldozatot, hogy megvédjük. Minden ponton, tehát az, ahogyan ők leépítették a liberális alkotmányosság fékjeit, ellensúlyait és egyebeket, az mindig biztonsági, azért kell leépíteni, azért van kivételes állapot, vagy kivételes jogrend, rendkívüli állapot, mert a biztonságunkról van szó, mi mindent felüli. Szabadságért ne vicceljünk, hát a torkunkon a kés, hátunkban a kés, mert akarnak ölni minket. Meg akarják dönteni, ismétlem, a törvényes magyar kormány. Tehát hogy képzelik? Választásokon? Hát tudjuk, hogy kik támadnak minket, kik akarnak, ki a külföldről finanszírozzák. Miért külföld először is az Európai Unió? Miért külföld? Lépjünk ki, és rögtön külföld lesz. De mi az? Hát ez a hazánk. Két hazánk van, igen. Van egy szűkebb, meg egy tágabb pátriánk. Ott dolgozik, 1 millió, meg él, meg jön, megy, magyar. Ők miért nem magyarok? A határon túliak magyarok, azok nem magyarok? Miért? Attól, mert ott a saját uniójukban. Ez olyan, mint az Egyesült Államokban a, tudom én most melyik államot mondjam, ebből az államból elmegy valaki egy másik államba, és akkor onnantól nem amerikai. Pedig az államok között nagyon nagy különbségek vannak. Sokkal nagyobbak állítom bizonyos államok között Amerikában, mint az Európai Unió ilyen nemzet, hát hagyományos nemzetállamokból lett tagállamai közötti különbségek. Sokkal nagyobbak. A törvénykezésben, mindenben. Nekik is megvan a hagyományuk, függ, van egy központi kormányzat, ugye ez a föderáció, az se tehet azt, amit akar, most persze igyekszik, de Amerikát lehetetlenség át pláne totális jellegű állammá, de szerintem még az se fog menni, hogy ilyen illiberális. Az, hogy a narratíva, az értékek minden nap átneveznek, meg őrületes bürokratikus intézkedéseket nagyon hoznak, ez nagyon kellemetlen, ez sokakat egzisztenciálisan is érint. Ez egy nagyon rövid időszak lesz Amerika történet.
Zárásként pedig azt szeretném, hogy egy picit még arról beszélni, vagy igazából adnál nekünk egy mankót arra vonatkozóan, hogy szerintem ez a totális állam az, ami legjobban érdekel most mindenkit, hogyha azt mondod, hogy a következő 1,5 év tétje igazából az, hogyha ezt a törvényt elfogadják, hogyan kezdik majd alkalmazni, és az alkalmazásból milyen lépéseket látunk. Tehát igazából ugye mindenki a rendszerváltás kérdését fogalmazza meg, hogy lesz-e vagy nem lesz, de azt mondod, hogy a rendszerváltás nem abban az értelemben kell várni, hogyha adott esetben Magyar Péter kormányt váltana, akkor valamilyen módon megpróbálná visszatekerni egy jogállami működésben Magyarország, hát nem tudom én, hajóját, hanem éppen ellenkezőleg azt mondod, hogy az a választás tétje, hogy vagy a mostani rendszer megmarad, vagy pedig átlépünk a totális állam állapotába egy következő Fidesz győzelemmel. Jól detektálom azért, vagy jól értelmezem a szavaidat?
A mostani rendszer semmiképp nem maradhat meg, tehát vagy átlépünk, tehát a rendszeren belüli rendszerváltás következik be, vagyis a NER...
Vagy marad a Fidesz és totális állam,
igen.
Vagy jön a Tisza és...
És egy nagy kérdőjel, de a kérdőjel nem csak a szubjektív oldal, mit fog csinálni a Magyar Péter, ekkora hatalom, nem. Hanem az, hogy nem kormányváltásra van mandátuma. Ő maga is ezt képviseli, teljes joggal, rendszer. Most egy rendszert folytak viták, de inkább jogi természetűek. Hát az... Hogy tetszik gondolni, hogy jó, vereséget szenvedtünk a választásokon, nem mi adjuk a kormányt. És tényleg lesz mondjuk egy demokratikus, egy független törvényhozás. Az megkönnyíti a Magyar Péter rendszer lebontó és egy újfajta liberális alkotmányosság. Ettől a liberális szótól megőrülök, mert mindenki félre magyarázza félért. Ez nem a liberálisok uralmát jelenti. Ez nem a liberális ideológia.
Persze.
Ez azt jelenti, hogy a hatalomnak, a demokratik, a királyságnak, a monarchiának, a nép hatalmának korlátai vannak. Időben, térben és a gyakorlatában is. Nem tehet meg akármit. Tök mindegy, hogy a nép 90%-a szavazza meg, akkor is hatalom. Hatalommá válik. A hatalomba, hát a Max Weber, amit ezek a fiúk még emlékszem rá a 90-es években, alapkönyvként vettek magukhoz a Webernek a politika, mint hivatás, és pontosan tudják, az alapmondat, a hatalom, ráadásul ugye az államhatalom, az erőszak. Minden hatalom mögött ott az erőszak. Ez az egyetlen, ami például elég nagy különbség. A magyar hagyomány, meg az orosz hagyomány, és a jelenlegi praxis között is, és ezt el kell ismerni, hogy itt nincs. Ott az erőszak, de a nyílt erőszak alkalmazás nincs. Tehát diabolikus eszköz a hatalom, ami a kezébe kerül a politikusnak, aki kormányra jutott, diabolikus eszköz, őt is diabolizálja, és elszabadul. Tehát nagyon nehezen tudom megmondani, hogy milyen állapotban van valaki, aki egyfolytában a hatalmat akarta, akarja, megszerezte, és 15 éve hatalmon van. Hát mindene megváltozik, átalakítja őt. Egyébként nem kell Orbán Viktornak lenni, 2-3 éves ilyen hatalmat gyakorló emberek, mikor leteszik őket a hatalomról, láttunk már megbukott pártokat azért Magyarországon, akkor valahogy leolvad róluk ez a hatalmi máz. Hirtelen olyan visszaemberesednek, emberivé válnak. Például a Magyar Péter attól emberibb, hogy még nincs rajta. És emberek vagyunk, tehát bármelyikünk hatalmi helyzetbe kerül, és nagy hatalom birtokába, akkor persze, hogyha azt csinálja, hogy jó, én nem is nyúlok hozzá, én nem, akkor miért vállaltad a hatalmi helyzetet? Tehát akkor te egy nagyon rossz hatalom gyakorló leszel. Egyáltalában nem jól gyakorlod a hatalmat, hogyha te megtartóztatod magadat a néha szükséges kemény döntésektől, mert a felelősséget ezt kívánja. Ez a Max Weber egyébként, a felelősségetikán alapuló hatalomgyakorlás. De korlátlan hatalom? Hát ki a fenét nem torzít, nem változtat szörnyeteggé? Most, hogy nagyon jó, egész jól néz ki, de szörnyeteg. A Trumppal az a helyzet, hogy először is nincs abszolút hatalma, képzeli, hát szertelen, ahogy a költő mondja, képzeli, hogy abszolút hatalma van, és ezért nagyon szórakoztató. Az Orbán Viktor nem szórakoztató. Vészjósló, erőtetett, hát ugye ez a leharcoltság is ott van már. Tényleg, hát nem, én is le vagyok harcolva. Már nem vagyunk, nem egy nemzedék vagyunk, hanem legalább kettő. Csak azért mondom, hogy a választáson szerintem most Magyarországon, vagy már a választás előtt, azért vigyázzunk, az alarmizmus az nem csak arról szól, hogy a választás tétje mi, nem az, hogy marad a régi rendszer, hanem hogy új fokozatba kapcsol a régi rendszer, vagy létrejön egy olyan formáció, ami...
Amiben kinyílnak a kérdések.
Ez egy, tessék?
Amiben kinyílhatnak kérdések.
Hát igen.
Szilágyi Ákos, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és azt mondanám egyébként, mivel hogy ezek a kinyíló kérdések valószínűleg itt lesznek velünk a következő 11 hónapban, számítanak még arra, hogy esetleg visszagyere valamikor majd, és folytassuk ezt a beszélgetést, de köszönöm, hogy most ebben a maratoni adás folyamban vállaltad azt, hogy utolsó vendégként megkoronázd ezt az egész adás folyamot. Jó volt téged hallgatni, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Örömmel jöttem, köszönöm szépen.